153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Végtelen öröm számomra, hogy Vácziné Klárikával beszélgethetek, a református gyülekezet oszlopos tagjával, akivel összefonódik az életünk, gyermekkorunk, hiszen amióta az eszemet tudom, ő itt van a gyülekezetben. Köszöntelek, Klárika, nagy szeretettel.
Én is köszöntelek téged, Ágika. Nagyon örülök, hogy vele beszélgethetek.
Én azt gondolom, hogy azon személyek egyike vagy, aki a gyülekezetben nagyon-nagyon aktív szerepet vállalt, és vállal mai napig is. Több mint 25 éve visszakapta a református gyülekezet a Szilágyi Áron gimnáziumot, és az akkori nagyon nehéz időkben és döntésekben te aktív szerepet játszottál. Na, de nem ugrunk előre az időben. Kezdjük azt, hogy te gyermekkorodból mire emlékszel, hány testvéred volt, kiskunhalasi vagy-e?
Hát igen, kiskunhalasi vagyok, az egész családom kiskunhalasi. Az 1670-es évektől él itt a családom visszamenőlegesen, és minden rokonunk nagyjából itt élt, az 50-es években bekövetkezett változásokkor költöztek el sokan, amikor nem volt a jövőjük biztosított.
Testvéred van-e? Hogyan nevelkedtél? Milyen értékrendet kaptál a szüleidtől? A gyülekezet bejárás már onnan származik?
Igen, teljesen keresztény családból származom. Az apám családja fele részben katolikus, fele részben református, úgy szintén édesanyámnál is. De mindenki járt a saját templomába, és a gyerekeket is ebben a szellemben nevelték. És mi gyerekkorunkban minden vasárnap jártunk, még a legkritikusabb időkben is templomba.
Hát ez nem volt könnyű, ott abban az időben sokan a munkájukkal, állásukkal játszottak. Hogy te református lettél? Tehát mi volt a szokásjog?
Az a helyzet, hogy édesanyámnak az édesapja volt katolikus, az édesanyja református, így édesanyám református lett. A testvére katolikus. Az édesapáméknál már a nagymama is, meg a nagypapa is református volt, a felmenőik voltak katolikusak, egy nagypapa, és így anyám és apám már református volt, és így természetes volt, hogy az öcsémmel együtt reformátusokká lettünk.
Mesélj egy picit azokról az időkről, a fiatalkorodról. Én tudom, de most a hallgatóknak is eláruljuk, hogy igen, korán mentél férjhez. Mikor, és hogy abban az időben ez természetes volt, vagy nem?
Hát volt, akinél természetes volt, úgy, mint nálam. Sok osztálytársammal is ugyanez történt. Az a helyzet, hogy mi osztályidegeneknek lettünk nyilvánítva, így tovább tanulni nem lehetett, mert ezt már az első gimnáziumi évünkben, szeptemberben közölték velünk. És hát nem ezért mentem férjhez, hanem a férjemet megismertem, és ugye ő megkérte a kezemet, szerelem első látásra, és hát mikor leérettségiztem, akkor június végén, 25-én, és július 2-án esküdtünk.
Hát ez a Váci Lajos nagyon rátermett ember volt. Hihetetlen. Miért voltatok osztályidegenek? Birtokos volt a család?
Az édesapámék is, meg édesanyámék is gazdálkodó családból származtak, és ez tulajdonképpen nem egy nagy gazdagságot jelent, hanem tisztességes megélhetést biztosító gazdálkodók voltak, akik tisztességesen dolgoztak. Csak hát ez abban az időben
bűnnek számított.
Hát igen, bűnnek számított, és ezért, amikor Kiskunhalason az 50-es években, tulajdonképpen amikor az első TSZ megalakult, akkor a szüleimtől egyik napról a másikra elvették minden vagyonukat, a nagyszüleimtől is, és hát tulajdonképpen földőfutóvá váltunk. Az egyik szomszédunk volt olyan aranyos, hogy a kamrájába beengedett bennünket, és egy másik családdal ott húztuk meg magunkat, ameddig nem kaptunk egy lakást.
Hihetetlen borzalmas és nehéz idők lehettek ezek. Azt gondolom, hogy mai észre el sem tudjuk képzelni mi, hogy ez hogyan történt. Az én nagyszüleim is tulajdonképpen hasonlót éltek át, és nagyon sokan, azt gondolom, Magyarországon. de vidámabb területre kormányozva az életet, hajóját, mesélj arról, hogy férjed agrármérnök volt, hogyan telt a fiatal családos indulás?
Hát tulajdonképpen a férjem később lett agrármérnök, mert az ő családja is ugyanebben a helyzetben volt, osztályidegennek volt nyilvánítva, és a férjem még nem volt olyan szerencsés, őt gimnáziumba se vették föl. Mert ez 56 után volt, hogy mi voltunk az első olyan évjárat, akiket, mint osztályidegeneket is fel kellett venni tulajdonképpen. Ő 17 éves korában a mezőgazdasági technikumba vették föl, mert a Nagyfi Józsi bácsi tanár volt a technikumba, és ő megsajnálta a férjemet, és korkedvezménnyel 17 éves korában fölvette. Mert ezt tulajdonképpen csak 18 éves korában lehetett volna levelező tagozatra. Tehát a férjem, amikor megismerkedtünk, segédmunkás volt, és mellette tanult gimnáziumba. És még 21 éves volt, amikor leérettségizett, és utána, amikor megalakult a Vörös Október TSZ, oda a Tüske Laci bácsi, aki szintén megsajnálta a férjemet, fölvette dolgozni, és így kezdődött az életünk. Neki 560 forint volt a fizetése, nekem meg 1100 forint. De nagyon boldogon megéltünk belőle.
Hihetetlen az élet. És a boldogság nem feltétlenül kötött a magas karrierhez és a nagy vagyonhoz. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Vácziné Klárikával, a református gyülekezet oszlopos tagjával. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és folytatjuk Vácziné Klárikával a beszélgetésünket, aki a gyülekezet református közösség oszlopos tagja. Az életút riportban ott tartottunk, hogy 18 évesen megkérte a férjed a kezedet, mind a ketten osztályidegenek voltatok, ezért az iskolán tanulást, férjed a középiskolát is később kezdhette el. Te mit csináltál, hol dolgoztál ez idő alatt?
Hát a férjhez menésem után egy évvel tudtam elhelyezkedni, mert én tanár szerettem volna lenni, de mivel nem vettek föl, így állás után kellett nézni. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy a szomszédban lakó hölgy megkért, hogy van egy állás lehetőség. Ez a Fűszér nagy kereskedelmi vállalat volt, és oda fölvettek, és ott dolgoztam 9 évig.
A gyermekek hogy és mikor születtek?
Hát az a helyzet, hogy amikor elhelyezkedtem, akkor éppen nem sokára várandós lettem, és meg is született 1963. március 13-án a kislányom. És hát ott akkor még csak 27 volt tulajdonképpen az az időszak, amit a gyermekkel tölthetett az ember. Sajnos nekem nagyon nehéz szülésem volt, és egy eklampsziás görcsöt kaptam, és ez miatt újra kellett tanulnom járni, úgyhogy alig tudtam megtanulni járni és élni, mire vissza kellett mennem dolgozni. De a kislányunk nagyon szépen fejlődött, nagyon édes kisgyerek volt, és az édesanyám nagyon sokat segített, ő volt, aki a kislánnyal volt, vagyis a kislány volt vele, amíg én dolgoztam, amikor visszamentem.
Nagyon sokan éltek így, az én rokonságom is szinte, ugye abban az időben pont a gyed rövidsége, ha így jobban értjük ma, miatt a nagyszülőknek nagyon aktív szerepe volt a gyermeknevelésben. Iskolák, tudom, hogy te is utána tanultál, illetve a férjed is mezőgazdasági mérnökként végzett. Ő maga a középiskolát is később kezdhette. Hogy volt ez az időszak?
Az a helyzet, hogy ő ugye 21-22 éves volt, amikor végzett a gimnáziummal. Akkor, mint említettem már, Tüske Laci bácsi fölvette a Vörös Október TSZ-be agronómusnak, az állattenyésztés tartozott hozzá, és akkor párti ajánlás kellett, vagy KISZ ajánlás. És így neki le kellett húzni a TSZ-be pár évet ahhoz, hogy megkapja a pártitkár ajánlását. És ő 32 éves korára végezte el a Gödöllői Mezőgazdasági Egyetemet. Én tulajdonképpen nem tanulhattam, mert közben megszületett a kisfiunk 3,5 év múlva, És így a két gyerek meg munka mellett én nem tudtam tanulni. Sőt, mi több, a férjem nagyszüleit is el kellett tartanunk, mert nekük jövedelmük nem volt tulajdonképpen, és tőlük kaptunk egy házat, ami ma is megvan, mert arra építettünk 1969-ben egy mezőgazdasági hitellel egy új házat. Tehát én vittem a gyerekeket, az építkezést, a férjem tanult és dolgozott. Így a tanulás nekem ebben nem fért bele.
Atyavilág, azért ezek nehéz és edzettséget adó évek lehettek.
Hát nem volt könnyű. Az a helyzet, hogy most, amikor hallom, hogy a fiatal asszonyok sopánkodnak, hogy nem foglalkozik velük a férjük, én megmondom őszintén, az elsőbe válhattam volna, mert nekünk ilyen úri huncutságra nem volt idejünk.
Hogy saját idő a pároddal.
Saját idő, mert rengeteget kellett dolgozni. A férjemnek voltak méhei, ez alapozta meg tulajdonképpen a házépítésnek a jövőjét, mert amikor megfelelő létszámú méh család volt, akkor eladtuk, és az volt az alaptőkénk.
Azután az életeteknek egy nagyon szomorú eseménye következett be.
Hát igen, amikor már kezdtünk rendbe jönni, felépült az új házunk. A férjemet baleset érte, egy sajnálatos baleset, amelyben a ruhájának, vagyis pulóverének szintetikus anyagból készült, a szikrája felgyújtotta az üzemanyagot, amellyel a gépkocsi körül tevékenykedett, és 7 nap múlva az égési sérüléseiben meghalt szegény.
Én emlékszem, amikor ezt nekem mesélted, hogy nyilván nem voltál ott az eseménynél, de hogy megérezted, hogy valami nagy baj történt.
Hát igen, mert soha nem késett a férjem oktalanul, és hát már este 9 óra volt, és még mindig nem volt otthon, és akkor jött a hír, hogy már bent van a kórházban, és szegény nagyon rossz állapotban volt, és sajnos az akkori rendelkezések alig engedték meg, hogy találkozzunk. Szóval nem lehetett látogatni. Az a helyzet, hogy akkor az intenzív osztálynak a főorvosa volt olyan kedves, hogy katolikus ember lévén személyesen megkerestem, hogy felmehettem a férjemhez, meglátogathattam, beszélgethettünk, elbúcsúzhattunk, mert ő tudta, hogy meg fog halni.
Mennyit számít az emberség? Még ilyen nagyon-nagyon nehéz pillanatokban is lehet segíteni egymásnak.
A szüleim és a testvéreim mindig mellettünk álltak, a férjem életében is, és a tragédia után sem változott semmi, még több segítséget, gondoskodást kaptunk.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk, Váczini Klárikával beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai életút riportot Váczini Klárikával. Annál a gyásznál tartottunk, hogy a férjed fiatalon 40 éves korában egy baleset következtében meghalt. Hogyan hatott ez a családra? Mekkorák voltak a gyerekek? Hogyan tudtatok tovább élni a család fő nélkül?
A kisfiam az 10 éves volt, a kislányom 14. Hát őket is, meg engem is, szóval olyan ütést kaptunk, ami tulajdonképpen így visszanézve elviselhetetlennek tűnik. 7 napos időszak volt, amíg a férjem kórházban volt, a balesettől számítva, amikor meghalt szegény. Én az idő alatt 8 kilót fogytam. 3 hónapig elaludtam, amikor csak leültem, elaludtam, olyan fáradt és kimerült voltam, de tudtam azt, hogy a gyerekeknek szükségük van rám, és ez adott erőt ahhoz, hogy felálljak, és fogjam a kezüket. Nagyon sok segítséget kaptam Nagy Istvántól és a feleségétől. Tulajdonképpen velem voltak az első perctől kezdve. Itt meg kell említenem még Székelyné Magdikát, és voltak még olyan gyülekezeti tagok, akik mindenben segítettek, hogy ezt az elviselhetetlent el tudjam viselni.
Hát a gyülekezetnek talán az egyik legfontosabb feladata, Jézusi feladata, hogy szeressük egymást, és amikor nagyon nagy baj van, akkor különösen szeressük egymást. A gyülekezetben való tevékenységed ezután erősödött föl, illetve mesélj arról is, hogy a tanulást tulajdonképpen te ezután tudtad elkezdeni.
A gyülekezetben lévő munkám az teljesen más jellegű volt, a gyerekekkel kapcsolatosan dolgoztam, mert nagyon nagy volt ebben az időben az ifjúsággal való munkák végzése, és nagyon sokat részt vettem ebbe. Úgyhogy a gyerekeim is jártak istentiszteletre, gyermekórára, akkor voltak nyári táborok, és ezekbe vettem részt, segítettem Nagy Istvánnak, meg Ilonkának, meg az akkori lelkészeknek.
De akkor tulajdonképpen ez már a kezdettől fogva így volt.
Igen, hát a megkeresztelésüktől kezdve, ahogy tudtak járni, vagy kommunikálni, attól kezdve ők a gyülekezetbe jártak.
Hány fős volt ekkor az ifjúság? Ugye akkor még azért nem volt annyira népszerű ez a dolog.
Szerintem jóval többen voltak a konfirmantusok, most nem tudnám elmondani, hogy tulajdonképpen hányan, de nagyon összetartóak voltak ezek a gyerekek, és a szülők is. Tulajdonképpen onnan kezdődött, hogy ezeknek a gyerekeknek a szülei is belekapcsolódtak az egyházi életbe, és nagyon sokat számít a minta, hogy a szülők hogyan élik meg, nem csak elküldik a gyereket, hanem elmennek vele. És egy nagyon jó baráti társaság alakult ki. Nem tudom, Ágika, emlékszel-e rá, hogy bár te lány voltál, és a húsvétokat otthon ünnepelted, de nálunk húsvétkor volt, hogy 16 fiú ebédelt, akik locsolkodtak a református lányok körében, és akkor én meghívtam őket, hogy ott ebédeljenek.
Milyen fantasztikus ezekre az időkre így visszatekinteni. Valóban nem volt annyira népszerű templomba járni, ugyanakkor akik oda jártak, én magam is akkor kapcsolódtam be, egy fantasztikus virágkora volt tulajdonképpen a gyülekezeti életnek. A lelkészek kifejezetten erre tudtak koncentrálni, ugye intézmények nem lévén még. Tanulás, hogyan kezdette a tanulásodat? Említetted, hogy a férjed halála után volt erre időd, lehetőséged, és kényszer is nyilván.
Az a helyzet, hogy ugye mivel nagyon le voltunk kötve, és a gyermekek is kicsik voltak, de itt tudtam azt, hogy az én fizetésem az nem lesz arra elég, hogy a gyerekeket eltartsam. És amikor 77-ben a férjem március 17-én temettük, már áprilisban beiratkoztam okleveles építőipari árszakértő képzésre, mert ott volt akkor lehetőségem tanulni. Akkor munkahelyet kellett váltanom, és a vízművállalathoz meghívtak a számviteli osztályra. És nagyon hálás vagyok Szekula Erzsikének, mert tőle tanultam meg tulajdonképpen a könyvelés alapjait, és a vízművállalat vállalta a tanulási költségeimet is. És tulajdonképpen én a szakmát ott tanultam meg. És ez adott alapot arra, hogy elkezdjek fejlődni, és egy bizonyos szakmát megtanulni.
Akkor tulajdonképpen a kényszer is segítette azt, hogy te szakmát, illetve diplomát szerez. Itt egy picit most muzsikálni fogunk, jön egy kis zene, hiszen egy nagyon fontos téma lesz a következő, amiről beszélgetni fogunk veled. Ugye több mint 25 éve, amikor a Kiskunvalási Református Egyház visszakapta a Szilárdi gimnáziumot, ez egyáltalán nem volt biztos, hogy ez így fog történni. Ez egy döntés eredménye volt, a Kiskunvalási Presbitérium döntése, és ebben neked aktív szereped van, erre fogunk egy kicsit rátekinteni. Hallgatóink, maradjanak velünk, Vácziné Klárikával beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést, életút riportot Vácziné Klárikával. Arról a periódusról fogunk egy kicsit beszélgetni, amikor több mint 25 évvel ezelőtt a református gyülekezet visszaigényelte a Szilárdi gimnáziumot, hiszen dönthetett volna másként is, és ugye a te életed összefonódott szervesen a gyülekezet életével, azt segítetted a gyerekmunkában. Hogy történt ez az időszak? Ha jól tudom, akkor presbiter is voltál.
Akkor még tulajdonképpen olyan presbiter voltam, aki nem szavazhatott. És amikor ezt a Nagy István és a presbitérium megszavazta, hogy vissza kérik az iskolát, akkor én megdöbbenve figyeltem, hogy itt kik fogják ezt megcsinálni. Mert mindig az lebegett a szemem előtt, hogy jó egy célt kitűzni, de azt véghez is kell vinni.
Ezt gondolom az életedben jócskán tapasztaltad az addigi sok-sok munkatanulás, gyermeknevelés, házépítés kapcsán.
Hát igen, én közben, amikor elvégeztem az okleveles árszakértőit, utána szintén egy rendszer szervezőire beiratkoztam, mivel a Vízmű volt az első vállalat, aki a számítógépes adatfeldolgozásba bekapcsolódott. Tehát nekem elég sok gyakorlatom volt a munkavégzés terén, magát azt, hogy hogyan kell valamit megcsinálni. És volt egy olyan érzésem, hogy engem az isteni gondviselés végigkísért, mert a férjem halála után mindjárt kaptam állást, és olyat, amivel tulajdonképpen egy szakmához jutottam. És ezzel kapcsolatosan a rendszerváltáskor is nekem munkahelyet kellett változtatni, és egy KFT-be mentem el főkönyvelőnek. Az a KFT megszűnt, és utána el tudtam helyezkedni egy bankba főkönyvelőnek. Tehát nagyon sokrétű gyakorlatot tudtam szerezni, és innen volt bennem az a látás, hogy egy egyházba, ahol roppant kicsi volt a pénzforgalom, a jövedelem, ott egy ekkora intézménnyel hogyan fogunk boldogulni, mint református egyház. És akkor úgy éreztem, hogy kaptam annyit az Úristentől, hogy a gyerekeimet föl tudtam nevelni, volt jövedelme, volt állásom, hogy valahogy meg kell hálálnom ezt.
És mi történt?
És amikor megtörtént azt, hogy megkaptuk a gimnáziumot, az egyház visszakapta, akkor ilyen még velem nem történt, önként jelentkeztem erre a munkára. És a presbitérium és Bödes nagytiszteletű úr elfogadták a jelentkezésemet.
Azért ezek fantasztikus döntések. Egy kicsit azért érzem, vagy értem, amiről beszélsz, mert hogy én magam is olyan sokat kaptam azokban a gyerektáborokban, amiben te voltál az egyik fősegítő, hogy utána, amikor én lettem felnőtt, és nekünk lettek gyermekeink, pont a te lányoddal együtt csinálgattuk a táborokat, mert hogy az ember, ha valami csodát kap, akkor azt úgy érzi, hogy azt jó visszaadni. Milyenek voltak ezek az első évek az iskolában?
Az a helyzet, hogy én egyszerre két helyen dolgoztam. Még dolgoztam a bankban, mint főkönyvelő, és ott úgy szakítottam meg a munkaviszonyomat, hogy be kellett tanítanom az utódomat, és már dolgoztam a gimnáziumban is. Közben egy nagyon súlyos műtétet hajtottak végre rajtam, tehát ezek nagyon-nagyon nehéz időszakok voltak. Térden állva csináltam meg az első bérszámfejtést, mert nem volt még számítógép. Papír alapon kellett egy statisztikai éven ezt elkövetnem. Nem egyedül csináltam végig, ezt hozzá kell tenni. A kezdet nagyon egyszerű volt és nehéz, de nagyon sok segítséget kaptam olyanoktól, akiktől nem is remélhettem volna. Az iskola és az egyház számviteli rendszerének kialakításába nagy segítség volt dr. Ván Lajosné Irénke támogatása, gyakorlati tudása.
Térden állva, ugye ez a műtét miatt volt, mert még nem tudtam másképp ülni, hát akkor az imádság is megvolt közben. A gyülekezet és az iskola hogyan változott? Ugye te éltél abban az érában, amikor még csak gyülekezet volt, idézőjelben csak, tehát nem voltak igazán intézményei az egyháznak, most aztán jócskán vannak.
Az a helyzet, hogy akkor a gyülekezeti tagok nagyon jól ismerték egymást. Az egyes csoportok, diakóniai csoport, nőszövetség, és az egyéb területeken működő egyházi részlegek, ezek nagyon jó kapcsolatban voltak, mind emberileg barátok voltak, ismertük egymást, és a gondokat meg tudtuk beszélni. Tehát a nőszövetség is nagyon sokszor besegített a gimnáziumnál.
Naplókat ők hímezték.
Naplókat hímezték. A kollégiumba például a szőnyegeket, a falvédőket ők varták meg, és a tanárok is borzasztó sokat. Azért mondom a borzasztót, mert az első év nyitásra a tanárok csinálták meg a kertet. takarították föl. Jöttek a nőszövetségi tagok, a presbiterek, tehát itt ismerte mindenki, hogy milyen gondok vannak. Kommunikáltunk egymással, és nagyon nagy szeretetben, és nagyon sok önfeláldozással dolgozott mindenki. Ezt egyedül nem lehetett csinálni egy lelkésznek, vagy a presbitériumnak, hanem minden tag részt vett benne.
Innen fogjuk folytatni beszélgetésünk utolsó részletét, amelyben azért még egy picit a gimnáziumi éveidről, hogy mire emlékszel vissza szívesen, milyen változásokra, fejlesztésekre, illetve hát a mostani életedről, hogy hogyan lehet egyensúlyban a nyugdíjas években boldogan élni. Maradjanak velünk, Vácinék Klárikával beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, nagy szeretettel, és folytatjuk a mai életút riportot Vácinék Klárikával. Ugye a gimnáziumnak gazdasági vezetője voltál, és mielőtt a nyugdíjas évek és az egyensúlyban lévő boldog élet titkát elárulod nekünk, mesélj, a legelső pillanattól kezdve ott voltál, segítetted a Szilády Áron református gimnáziumnak az indulását.
Tulajdonképpen az volt a cél, hogy a gimnázium nagyon lepusztult állapotban volt akkor, mondhatom így, mindent a szociál jellemzett.
Tehát épületileg?
Épületileg, igen, épületileg. A díszterem, a konviktus, a konyha állapota, és ezeket szerettük volna a Bödes Nagytiszteletű Úrral és a presbitériummal karöltve, hogy olyan állapotba hozzuk, ami méltó a keresztény neveléshez. Mert nem elég csak, hogy a szellemiség meglegyen, de az a hely, ahol élünk, annak is olyannak kell lenni, hogy ez érződjön. Segítséget kaptunk, felajánlást, pénzbelit egy vállalkozótól, és ezzel kezdtük meg a díszteremnek a felújítását. Itt nagyon rendes emberek voltak, akik elvállalták a munkát, ezek vállalkozók voltak, de olyan költségvetéseket adtak, hogy beleférjen abba az összegbe, amit erre kaptunk. És ezt lelkiismeretesen csak erre költöttük. Az akkor meglévő Lévis gyárnak is volt egy olyan részlege, ahol pályázatokat írtak ki, és több ízben megnyertük a Lévisnek a pályázatait. Az ott lévő bírálók is mindig azt nézték, hogy jó helyre kerüljön a pénz, és ebből újítottuk fel a konyhát, a konviktust tulajdonképpen. És ez nagyon sok munkával járt, de Paki Judit, aki unokatestvérem, építészmérnök, nagyon sokat segített, és nagyon sok tervet készített el, hogy megfelelően készüljönnek el ezek a munkálatok, és felügyelte is ezeket. Ezek 16 órás munkanapok voltak, de ekkor már ugye nagyok voltak a gyerekeim, és én tulajdonképpen élveztem is ezt a munkát, hogy láttam, hogy szépül az iskola, nagyon szép lett a díszterem, a konyha, és megérte.
Hát azt gondolom, hogy ez egészen biztos, hogy így van, hiszen mind a kettőt mai napig élvezik a gyerekek. Azért gondolom, hogy amikor belépsz akár egy rendezvény kapcsán az ebédlőbe, a gyönyörű szép ebédlőbe, vagy a nagyon-nagyon szép díszterembe, akkor ezek jó érzések.
Igen, és nagyon sokat segítettek tulajdonképpen a tanárok is, mert amikor a díszterem avatója volt, akkor fiatal tanárokat kértem meg, mert ugye nem volt gyakorlatuk abban, hogy hogyan kell megszervezni egy ilyen nyitó ünnepséget. És ebbe segítettek a nőszövetség tagok, a tanárok is. Ugyanez volt, amikor a konyhát avatták föl. Ugyanez történt, amikor az óvodában megtörtént a felújítás, és ott is az óvónőkkel együtt dolgoztunk. Tulajdonképpen a munkát nem én végeztem el, hanem velem együtt dolgoztunk, és az együtt munkálkodás öröme össze is hozott bennünket. Azóta is jó barátságban vagyok ezekkel az emberekkel, annak ellenére, hogy nagy a korkülönbség közöttünk.
Hát igen, bibliai dolog, az együttmunkálkodás öröme. Mesélj arról, hogy tudsz mai napig kiegyensúlyozott, boldog lenni, és mivel töltöd ma a napjaidat, nyugdíjas éveidet?
A nyugdíjas éveim azok is munkával kezdődtek, ugyanis az egyik unokám az diszgráfiás volt elég súlyosan, és nagyon megviselt a leánygyermekemet, amikor ez kiderült. Csak az iskolába derült fény arra, hogy nem tud írni, nem tud, nincs térlátása, és én amikor nyugdíjba mentem, ő akkor volt elsős, és akkor én feltettem, hogy ezt a problémát meg fogjuk együtt oldani a kisfiúval, és ez sikerült is. Nagyon sok munka volt, de most már két diplomája van, egyszer könyvtáros, és a nemzetközi tanulmányokat is elvégezte mesterfokon, úgyhogy megérte vele tanulni 12 évig, mert az érettségig mi együtt tanultunk. Nem azért, hogy ő buta volt, csak nem tudott írni, és ezzel akkor még nem sokan foglalkoztak. A kiegyensúlyozott időskor alapféltétele nálam a család szeretete. Nekem szerencsém volt, gyerekként szerető családba érkeztem, a férjemmel is kiegyensúlyozott, szerető családban éltünk, a szűkebb és a bővebb családunkban. Jelen időben a lányom és a fiam családjával is szeretetben élünk, az unokáimmal is nagyon szeretetteljes a kapcsolatom, és remélem mindig az is lesz. Utána most, amikor már tulajdonképpen a gyermekek, a többi unoka is felnőtt, most a nőszövetségbe megválasztottak titkárnak. Kovácsné Erzsike kért meg rá. Először óckodtam a munka ellen, mert úgy éreztem már, hogy egy kissé öreg vagyok, de hál' Istennek a rábeszélésre elvállaltam ezt a munkát, és nagyon sok szeretetet kapok a nőszövetségi tagokhoz. Mindenki nagyon kedves, nagyon jó lelkű, és egymással nagyon sokat törődünk. Tehát egy nagyon jó csapat jött össze, ahol érdemes dolgozni.
Ezt nagyon-nagyon jó hallani, és nagyon szép remény, én is így szeretném a nyugdíjas éveimet tölteni ilyen aktívan. Annak ellent mondanék, hogy nagyon öreg vagy, és rendkívül friss vagy szellemileg, testileg. A testi frissességethez hozzájárul egy közel 3 kilós kis élőlény.
Igen. Az egyik unokám, aki most 24 éves, volt egy kiskutyája. És amikor fölvették őt az egyetemre, akkor rájöttünk, hogy ő ezzel nem tud foglalkozni, mert egy kiskutya napi 8-10 órát egymaga nem tud eltölteni, és ezt én megkaptam. És ezzel a kis ebbel mi minden nap 4-szer sétálunk 1/2 órát, roppant okos kis jószág, odaáll elém, és most aztán indulni kell. És így a napi 4 sétám megvan, és így ki kell mozdulnom a lakásból.
Hát akkor nem csak te sétáltatod a kis ebet, hanem az eb is megsétáltatja Vácinné Klárikát minden nap 4-szer. Klárika, nagyon szépen köszönjük mindazt a sok-sok munkát, hitet, szeretetet, amit ebben a gyülekezetben megéltél, átadtál, és hát példa vagy előttünk, csak azt kívánom magunknak, hogy így teljed rajtunk a 70 pluszos év. Nagyon szépen köszönöm mindazt, amit elmesélted, és nagyon jó egészséget, sok örömet, örömben telt munkát kívánok neked.
Neked is ezt kívánom, Ágika, és biztosan, hogy te milyen tevékeny vagy, ez meg is fogod tenni.
Így legyen.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Vácinné Klárikával beszélgettünk, a Kiskunhalasi Református Gyülekezet oszlopos tagjával. Ha lemaradtak a beszélgetés életút riport elejéről, hallgassák meg az ismétlésben. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.